Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kevencébe vetik. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írás tudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Vajon milyen értelemben mondja az Úr Jézus, hogy a mennyek országa hasonlít a hálóvetéshez? A halászok azért vették ki a hálót, hogy minél több halat fogjanak. Az pedig a saját érdekük, hogy az apraját visszadobják, mert abból lesz majd később a nagy hal. Az Isten országa ugyan mindenkinek szól és mindenkit be akar fogni, de nem válogat, mint a halászok. Talán úgy háló az Isten országa, hogy ki akarja vonni az embert a megszokott közegéből, és másféle életre akarja vezetni. Ez talán érthetőbb közös tulajdonság Isten országa és a kivetett háló között. Nyilván a kidobást nem kell szó szerint értelmezni, ez inkább csak a különbségtételt jelzi, mert Isten országa mindenkinek fölkínált lehetőség, de nem mindenki él vele. Ebből a szempontból talán éppen fordítva áll a helyzet, nem a halász dobja ki a hitványhalat, hanem a hitványhal veti el a halászt hálóstúl. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a példabeszéd nem annyira a halak befogásáról szól, hanem inkább arra figyelmeztet, hogy van megkülönböztetés, és vannak feltételei az Isten országa elnyerésének. Röviden, van ítélet. Ez a hasonlat tehát csak egyetlen szempontból érvényes Isten országára. De valami módon utal a többi szempontra is. Így arra is, hogy az üdvösség, az Isten irgalma nem kötelező és nem automatikus, bár Isten minden embert szeretne üdvözíteni, sőt akar is üdvözíteni, elvezetni az örök boldogságra, az embernek megvan a lehetősége a szabad döntésre. Nem szükségszerű, hogy az egyház hálójába kerüljön. El tudja kerülni, ha nem érdekli őt mindaz, ami a lelkiekre vonatkozik. Nagy szerencse, hogy az ember még a háló partra húzása előtt meggondolhatja magát, és beúszhat a háló hatókörébe. Az ember ugyanis nem olyan, mint a hal, mert az ember meg tud térni, és hála Isten jóságáért meg tudja változtatni korábbi döntését. A háló partra húzásának ideje mindenki számára változó. Amíg ebben a világban élünk, addig el is kerülhetjük a hálót, meg be is úszhatunk a háló környezetébe. Nagy felelősség, mégpedig az örök életre kiható ez a döntés. Megdöbbentő, hogy az emberek nagy része milyen felületesen gondolkodik a maga örök életéről, vagy egyáltalán föl sem fogja, hogy van, illetve lehet örök élet. Nem hiába beszél a hittan arról, hogy az első bűn által elhomályosult az ember értelmi képessége és világos látása. Érdekes módon a példabeszéd eredeti szövegében erősen fordul a hal szó. Részben azért, mert ugyan mire másra használnák a hálót, mint halfogásra. Hiszen ez a hét példabeszéd egymás után az Isten országáról mind a Genezáreti tópartján hangzott el. ugyanakkor nem is hitvány halakról beszél, amit kidobnak, hanem romlott dolgokról. Valószínű, hogy akkor is dobáltak mindenféle szemetet a vízbe, ami aztán a hálóba akadt. Magától értetődő volt, hogy kidobták és tűzre vetették, hiszen a halászok vigyáztak a tó tisztaságára, nehogy újból ilyesmi akadjon a hálójukba. Ha a példabeszédet közvetlenül az emberekre értelmezzük, akkor azt is hozzávehetjük, a hálóból senki sem igyekszik kiszabadulni, mert értelmes jövőt remél magának. Mégis a partra vont hálóból, vagyis az Isten országa beteljesedésekor sok mindent, mindenkit el kell távolítani. Erről ugyan a hasonlat nem szól, de a hálóba kerülés egyben elköteleződés is az ember részéről. Nem elég örvendezni annak, hogy hallottam az Isten országáról, hanem ennek elnyeréséért is tennünk kell. Az ember életében ugyanis nem az történik, hogy majd az angyalok fáradoznak és partra, azaz az üdvösségbe vonnak minket. A háló csak a lehetőséget jelenti, de annak felhasználása a mi feladatunk. Amikor tehát itt a haszontalan dolgok tűzre vetéséről hallunk, az azokra vonatkozik, akik csak vontattatták magukat, nem maguk igyekeztek az örök partok felé. Az Úr Jézus az egész evangelizációt éppen azzal kezdte, hogy felszólította az embereket a bűnbánatra. Tartsatok bűnbánatot, mert közel van az Isten országa. Ezzel egyéni buzgóságra szólított fel. Nem tétlen várakozással kell szemlélni, hogyan ér el hozzánk ez a vágyva vágyott ország, hanem tennünk is kell az eljöveteléért. Így foglalta bele az Úr Jézus ezt a nekünk adott imádságba is, jöjjön el a te országod, tehát legalább kéréssel segítenünk kell, és előkészítenünk az elérkezését. Ez pedig egyáltalán nem valami alkalmi, pillanatnyi pepecselés, hanem komoly aktivitás és tevékeny előmozdítás. Ajándék ugyanis te részéről az Isten országa, de a mi részünkről pedig vágyakozás és fáradozás, hogy elérkezzék ez az ajándékozás. Nyújtanunk kell tehát a kezünket érte, ha valóban szeretnénk megkapni és birtokolni. Ez pedig nem egy pillanat műve, hanem egy élet igyekezetét és céltudatos fáradozását jelenti. Az Úr Jézus, amikor az első tanítványait meghívta, a genezáreti tóhalászai közül választott követőket. Ezzel hívta őket, jöjjetek utánam, én emberhalászokká teszlek titeket. Ezzel a példabeszéddel talán éppen ezeket a perceket, a találkozásuk első pillanatait akarta eléjük idézni. Tudniuk kell, hogy amint a halász nem a maga számára halászik, hiszen eladja a zsákmányt, úgy az emberhalász sem a maga számára fáradozik. Kiveti az evangélium hálóját, de nem tudja, hogy mit fog majd vele. Ez csak a parton derül ki egyértelműen. Éppen ezért a Krisztus által meghívottaknak sem szabad mérlegelniük, itt vagy ott érdemese próbálkozni. Nekik csak helyt kell állniuk. Nem kell garanciát vállalniuk az eredményért, viszont minden fáradozást vállalniuk kell azért, hogy minél jobb eredménye legyen a munkájuknak. Talán ezért is rendelte úgy a mester, hogy a zsákmány szétválogatása ne a halászok feladata legyen. A világ végén az angyalokra lesz bízva, hogy szétválasszák a jókat és a gonoszakat egymástól. Itt azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy ebben a hasonlatban csak azoknak a megítéléséről van szó, akik vállalták azt, hogy bekerítse őket a háló. Az utolsó ítélet a világ valamennyi emberére vonatkozik. Viszont az emberhalászoknak nem feladata a világ minden emberét bekeríteni a hálóval. A példabeszéd is csak ennyit mond, mindenféle halat összefog. A halászok nem is képesek a tenger minden élő lényét kifogni. A többiekről való ítélet Isten külön ügye. mégis a példázat egyetemes érvényű, bárki hálóba kerülhet, vagyis az Isten országa építése nincs előre meghatározva, mindenki részese lehet. Aztán majd az igyekezete dönti el, hogy maradandó helyet szerzette magának, vagy elvetésre lesz méltó. Még egy érdekes kérdés fölvetődik. Azt mondtuk, hogy nem a halászok dolga a szétválogatás, vagyis az ítélet az emberek fölött nem az halászoknak a feladata. Ez azonban mégsem egészen helytálló, két okból sem. Az Úr Jézus ugyanis megígérte az érte mindent elhagyó apostoloknak, hogy majd a világ végén mellette ülnek 12 trónon, és ítélni fognak Izrael 12 törzse fölött. Ezek szerint mégis ítélhetnek? Az Úr Jézusnak ez az ígérete nem szó szerint értendő, hiszen itt arról szól, hogy aki elhagyta apját, anyját, száz annyit kap. Ez sokkal inkább a jutalom nagyságára vonatkozik, mint a jutalom mi voltára. Hogyan lehetne valakinek száz apja, anyja? És ugyanez vonatkozik a ítéletre is, inkább úgy kell azt felfognunk, hogy az apostolok Krisztus mellett ülve, mint egy etalon lesznek ahhoz, hogy meglássék, ki volt igazi követője az Úrnak. És még egy ítélkezést kell emlegetnünk itt, ez pedig az oldó kötő hatalom, amit az Úr Jézus egyházára bízott. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok, bűneit bocsánatot nyer, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad. Ez valóban minősíthető bizonyos ítélkezésnek, de célja egészen más, mint az utolsó ítéletnek. Itt ugyanis a megszentelés egy eszközéről van szó, amely a szorgosságunkat jutalmazza a bűntől való megszabadulással. A hanyagságunkat pedig bünteti, mégpedig azzal, hogy megmarad a bűnünk. Vagyis nem is annyira büntetés a célja, hanem akar szorgosságra serkenteni. Ez ugyanis nem végső és végleges ítélet az emberről. A bűnben maradónak még mindig van lehetősége egyszer igazi bűnbánatra és megtérésre. Az egyháznak adott bűnök feletti hatalom nevelő eszköz, nem pedig lesújtó ítélet. Hasonlattal élve inkább ösztökélő pálca, semmint lesújtó bunkó. A mennyek országa olyan, mint amikor hálót vetnek a tengerbe, mondta az Úr Jézus. Ez a kép is csak bizonyos értelemben áll Isten országára. Csak abból a szempontból érvényes, hogy Isten országa is szeretne mindenkit hatalmába keríteni, vagyis a jó és az életszentség hatalmába keríteni. Senki sincs elutasítva és kizárva. De nem háló abból a szempontból, hogy azokat, akik elébe kerülnek, nem megítélni akarja, hanem éppen nevelni és növelni. Nem e világítéletre gyűjt össze minket, hanem a szeretet közösségébe, hogy így Isten fiának képmására alakuljunk. Ahogyan erről Szent Pál apostol beszél a római levélben, előre arra rendelte őket, hogy hasonlókká váljanak fia képmásához. Az Isten országába való begyűjtés tehát, mint egy nevelőintézet akar lenni számunkra. Aki engedi, sőt igyekezetével is hozzájárul, abból Isten kedve gyermekét neveli a maga eszközeivel és szeretetével. Éppen ezért az egyház sohasem igyekszik az e világi hatalom eszközeivel megtörni az embereket. Nem a szétválogatás a célja, hanem a megőrzés és megmentés. Nem a zsákmányszerzés vezérli, hanem az Isten országával való begyűjtés, besegítés. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.